téged a mi egyházunkban, az evangélikus egyházban leginkább egy bizonyos témakör kapcsán ismerhetnek. A pártállami korszak alatt egyházunkban ügynöki tevékenységet végzők felderítése a te feladatod 2005 óta. Gondoltál erre, amikor történész lettél, hogy ez a feladat is meg fog találni téged egyszer?
Gyerekként úgy gondoltam, hogy ha én nagy leszek, akkor majd a történelem lesz a munkám. És ez nagyon kötődik ahhoz a konkrét gyerekkori élményhez, amikor még Rákoskeresztúr nem panel lakótelepek sora volt, hanem parasztházak álltak a ma már négysávos Pesti út mentén, és egy öreg parasztházban laktunk, aminek egy rendkívül izgalmas poros padlása volt, félhomály galambok, beszűrődő sejtelmes napfény, és én ott kezdtem el tulajdonképpen ezt a történelemmel való foglalkozást, mert meg voltam róla győződve, hogy ezen a padláson mindenféle kincsek vannak, és régésznek készültem. És aztán ezt a gyerekrégész munkát, ezt áttettem a kertünkbe is, ahol mindenféle csontokat, meg egyéb cserepeket kikutattam. A régmúlt, a régi emberek, a régi élet iránti érdeklődés, ez valahogy mindig is bennem volt, és nem tudom, hogy honnan jön ez, mert a családunkban ez teljesen ismeretlen vonal volt, mivel hogy a keresztúri felmenőim azok mind földművelő emberek, parasztok voltak. Az édesapám egy műszerész ember, és aztán ahogy az iskolai tanulmányok mögé, az alapérzés mögé bekerültek, úgy erősödött ez. És aztán egyenes út vezetett a tanárképző főiskolára. Nem volt az kérdés, hogy az egyik szakom az biztosan történelem szak lesz. A főiskolán például a Fasori Gimnáziumnak az államosításáról írtam 1989-ben a szakdolgozatomat, ami akkor még nem volt egy nagyon trendi téma, mert egy eleve az egyházi témák azok egy tanárképző főiskolán nem voltak annyira szokásosak. Aztán, amikor a posztgraduális képzésen végeztem a történelem szakot, akkor Stíló Gábor munkásságával foglalkoztam, és igyekeztem mindig olyan dolgokat megtalálni ezekről a témákról, amit más még nem tudott, vagy esetleg nem ismert még a levéltárban. És aztán, amikor a 90-es években elkezdtük a MEVISZ-nek az egyháztörténeti szakcsoportjával a tulajdonképpen egyfajta múltfeltárást, amatőr szinten mindenféle egyházi vagy egyéb irányítás nélkül, készen nyugdíjazott, félreállított lelkészek életét szerettük volna nyomtatásban is bemutatni. Én akkor már gondoltam, hogy egyszer majd, ha lesz rá lehetőségem, akkor azért a másik oldalt is jó lenne ugyanilyen mélységgel megszólaltatni, bemutatni azoknak az életét, akik mondjuk a 90 előtti időszakban a másik oldalhoz tartoztak. Ezek az életpályák is nagyon, nagyon közelről szemléltetik, hogy mennyiféle útja van annak, hogy az ember egy hatalom kihívására hogyan tud reagálni.
Melyik oldalával volt könnyebb, vagy szívedhez közelebb álló dolgozni?
Hát igazság szerint egyik csoporttal sem túlságosan könnyű, mert akiket korábban félreállítottak, azokban ezek a zsigeri félelmek, ezek ugyanúgy megvoltak 89-90 után nagyon sokáig. A megszólaltatás, vagy a nyilvánosság elé állás, az ugyanolyan probléma volt ez a helyzet, hogy valamilyen nyomasztó dologgal a nyilvánosság elé is kilép valaki, mint azok, akik ilyen-olyan okkal mondjuk beszervezett lelkészekké lettek.
Gyerekkorodban ti jártatok gyülekezetbe, Rákoskeresztúron volt egy tradicionális evangélikus közösség, ti oda tartoztatok már akkor is?
A mi családunk azoknak a régi keresztúri családoknak az egyike volt, akik a templom környékén települtek le és ott éltek. Tehát nekünk a gyülekezeti élet az mindig is az életünk része volt, de nem volt az én számomra túlságosan intenzív. A konfirmáció oktatás leszámítva nem volt ilyen közösségi élményem, hogy a keresztúri gyerekekkel együtt járunk ifibe, meg hogy sok mindent csinálunk együtt. Tehát ez a mondjuk az 50-es évekbeli keresztúri ifjakat, tehát az apukámnak a korosztályát jellemezte, ahol még az ébredési szellemiségű, és nagyon-nagyon intenzív és mély ifjúsági élet folyt. Azok, akik abban az ifjúságban jártak, ha még élnek, akkor ott vannak a templomban. Anyai részről a családom egyáltalán nem kötődött sem egyházhoz, sem hithez. Az édesapám volt, aki az édesanyámat bevonta ebbe a közegbe. Nádudvarról származik az én édesanyám. Az anyai nagyapám egy pártag volt, egy mondhatom, hogy hitű kommunista. És ez nagyon érdekesen összeállt az én fejemben, amikor már olyan tizenéves voltam, hogy mennyire különböző az én családom, tehát ez a nádudvari vörös háttér, meg a keresztúri evangélikus, ez az én szüleimben nagyon szépen kiegyenlítődött és összebékült. Mellesleg nagyon sokat tanultam a nádudvari nagyszüleimtől, meg ettől a pártközeli közektől.
Számodra mikor vált fontossá a hit személyessé?
Igazán, ami a sajátommá tette azt az egészet, az a Fóti Kántor képző volt, amikor én először oda 1979-ben eljutottam, akkor döbbentem rá, hogy a mi egyházunk az gyerekekből is áll, meg fiatalokból, és attól kezdve nekem kiteljesedett ez a közösségi élmény, ami aztán hitmélyítő lehetőségé is vált.
Mi volt ott Fóton a titok? És mit tudtál beoltani az otthoni életetekbe, vagy a gyülekezetbe abból, amit ott kaptál?
Hermetikusan majd, hogy nem el voltunk zárva egy Pest melletti kis faluban. Ez valahogy egy ilyen kegyelmi állapot volt ott 2-3 hétig, és annyira erős volt, hogy aztán az egész évben végül is ebből éltünk. Azon kívül, hogy szolfés volt, karének, hangszeres órák, azon kívül minden nap például igeolvasással kezdődött a reggel. A lelki életnek a megélése az annyira intenzív volt. És aztán persze volt ott egy olyan vezető, a kis János bácsi, akinek az intézetnek a vezetője volt, akiben egy olyan lélek lakozott, nem mindig visszafogott, de nagyon hatékony misszionálás. Ebben mi belekerültünk, és nem tiltakoztunk. Állandó hiányérzetünk volt a tanévben, hogy mikor találkozunk nem csak a barátnőkkel, hanem ezzel az egész közeggel.
Úgy tudom, hogy a férjedet is, Zászkalicki Pált, egy ifjúságban ismerted meg. Mit jelentett számodra ez az ifjúság, és hol volt?
Volt egy barátnőm, aki mondta, hogy ő jár egy nagyon jó ifjúságba az angyalföldre, és hát, hogy menjek el egyszer vele. És hát persze engem ez nagyon érdekelt, mert a Fóti élmények után, meg a mondjuk a keresztúri hiányérzet után fiatal felnőttként is szerettem volna valahol tartozni, és hát ez az angyalföldi és ifjúság, ez tényleg olyan volt, mint amit úgy elképzel magának az ember, hogy de jó lenne oda tartozni. Nagyon sokan lettek lelkészek, a mai 50-es lelkész generációból sokan onnan indultak, és hát későbbi férjemet is ott ismertem meg. Nekem van egy jóval korábbi emlékem, amikor én láttam a férjemet, anélkül, hogy beszéltünk volna, egy ősök fesztiválon, Ősagárdon. Ott megláttam egy szőke, kedves arcú fiút, és úgy gondoltam, hogy őt el tudnám képzelni úgy hosszú távon, és hát angyalföldön ott ült ez a fiú.
Hogy alakult a további életetek?
Ez a 89 ősz, ez nagyon sűrű volt, mert tényleg nagyon hamar összeházasodtunk, nagyon hamar elkezdtek születni a gyerekeink, 3 lányunk van és egy fiunk, és aztán még nagyon sokáig otthon voltam. Azért én mindig dolgoztam, tehát az anyaság és a szakmai munka, azok nagyon jól kiegészítették egymást több mint 15 évben keresztül. Nagyon-nagyon szerettem az anyai részét is, és aztán nagyon jó volt dolgozni a szakmában is. Most már az az időszak van a családunkban, hogy nagyok a gyerekeink.
Nem nehéz őket elengedni?
Szép volt felnevelni őket, de azt hiszem ez most egy újabb és hasonlóképpen nagyon jó élmény, amikor már nem 6-an, hanem már 8-an ülünk az asztal körül, mert már van, aki hozza a párját. Nagyon érdekes látni ezt az elszakadási folyamatot, és nem mondom, hogy könnyebb feladat szülőként megállni benne, mint a kisgyerekes időszakban. Ez nekem ugyanolyan értékes, meg ugyanolyan fontos, kevésbé ezt a fájdalmas részét én élem meg, inkább nagyon drukkolok nekik, hogy sikerüljön, mert picit más nemzedék ők, mint amilyenek mi voltunk.
Ezzel a nemzedékkel kapcsolatban mi lehet az, ami őket megszólíthatja? A jó út, ahogy felé közelíthetünk Isten üzenetével és Krisztus hírével.
Nehéz ezt így a hétköznapokra lebontani, mert azt hiszem, hogy minden gyerekünk pólyáskorától kezdve járt Isten tiszteletre. Tulajdonképpen ezt a fajta magvetést, ezt igyekeztünk mindegyiknél elvégezni. Amit mi úgy gondoltunk, hogy ez ők mindenképpen jó, hogyha részesei, hogyha átélik. De az, hogy aztán ebből mi lesz, ennek most úgy látom azért a kérdéses voltát, tehát sosem tudhatjuk azt, hogy bizonyos élmények azok, amiket mi annak idején jónak gondoltuk, azok valóban azt az eredményt hozzák, amit mi annak idején elképzeltünk, vagy majd eltelik néhány év, amikor tényleg visszaidézik azt, hogy fontosak voltak azok a gyerekalkalmak. Például először Balatonszászon, aztán meg Bonyhádon, közel 2 évtizeden keresztül a családos tábor, amiben a gyerekeink a csecsemőkoruktól kezdve jártak velünk. Az a mai napig egy olyan láthatatlan közösség, ami például az egyházhoz, a hithez tartozásnak szerintem nagyon fontos része volt, és ez egy megtartó erő. Meg hát a személyes példa, ami érdekes módon minél közelebb van az ember az egyházhoz munka szempontjából, tehát akár egy gyülekezetben nagyon sok munkát végez, vagy közegyházi szinten. Sokszor riasztó lehet a gyerekeknek, tehát amikor azt látják, hogy rengeteg időt tölt apa, anya gyülekezeti munkával. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor a gyerek is úgy gondolja, hogy én is ezt szeretném csinálni, hanem pontosan az ellenkezőjét váltja ki belőle, és aztán esetleg majd 10 év múlva már ő is úgy gondolja, hogy igen, a gyülekezetért érdemes, meg kell dolgozni, csak ez fel kell nőni.
Amíg nem kötődnek szívükből az ügyhöz, addig nem fogják szívesen végezni a szolgálatot sem, nem?
Igen, tehát mindenképpen valami személyes szál kell. Nálunk például a kántorság az egy ilyen. 4 gyerekükből mindegyik tanult zenét, de a fiunk az, aki hivatásos zenésznek készül, és hát azt hiszem, hogy leginkább ő az, akit ez a fóti szellem, amiről magammal kapcsolatban beszéltem, ugyanúgy megfogta. Tehát ő a kántori munkán keresztül, amikor itthon van Magyarországon, akkor rendszeresen kántorizál. Tehát ez egy nagyon erős szál, de amikor a 2017-es reformáció emlékévet gyülekezeti szinten is ünnepeltük, illetve igyekeztünk valami maradandót is alkotni. Készítettünk egy kiállítást, meg egy gyülekezeti történeti könyvet, filmet, és a legidősebb gyerekünk, aki művészettörténész, ő a szakmáján keresztül vett részt ebben a munkában, és biztos vagyok benne, hogy ez is a gyülekezethez egy nagyon erősen hozzá kapcsolható és erősítő szál. Egyszerűen azt élte meg, hogy a tudását azt oda tudja adni a gyülekezet érdekében.
Számodra mik azok a feladatok, amik a legtöbbet jelentenek, amiket említettél, és véreddel együtt végeztek a gyülekezetben?
Ami legrégebb óta feladatom, meg amit nagyon szívesen csinálok, az a rendszeres kántori szolgálat. Ezen kívül presbiter vagyok, ami a gyülekezeti életnek egy egészen más szintjét, való részvételt jelenti. Azon kívül, amíg kicsik voltak a gyerekeink, addig részt vettem a gyerekmunkában, ebből most már kinőttünk. Ehelyett a gyülekezeti újság szerkesztése szintén egy nagyon számomra fontos, sőt, egyre fontosabb munkaterület, mert úgy érzem, hogy egy nagyon jó kapcsolódási pont lehet azokhoz az emberekhez, akiket templomban nem tudunk megszólítani, mert nem jönnek el. És amennyiben nem dobják ki azt a kis gyülekezeti újságot, akkor van arra esély, hogy a leírt mondatokon keresztül tudunk hozzájuk szólni. Ami a gyülekezetben zenével, egyházzenével kapcsolatos zenei szolgálat, abban nem csak én, hanem úgy ámblok az egész családunk benne van, mivel mindenkinek nagyon jó hallása van, és ha van szolgálati lehetőség, akkor szívesen énekelünk, akár családilag hatam. Érdekes, hogy a családon belül van egy kis konfliktus ezzel kapcsolatban, mert van, aki szereplésnek fogja fel ezt, és a családunk magamutogatásának, a másik része viszont szolgálatnak, és akkor ezt mindig úgy el kell dönteni, hogy most tényleg kiállunk-e énekelni, vagy nem.
Átestél egy súlyos betegségen az előző években. Hogyan dolgoztad föl ezt?
Amikor ugye a halászele megérinti az embert, azért azt hiszem, hogy az egy ilyen megállási pont mindenképpen. Amikor előre nézve is, meg visszafelé is az ember összegez, próbálja kitalálni, hogy vajon mit tartogat a jövő, mennyi idő van még esetleg hátra. És egy mérlegkészítés. Sok mindent az ember végig gondol, átértékel, helyre kerülnek dolgok, mi az, ami fontos, ki az, aki fontos, ki az, akire tényleg lehet számítani. És hát a legbiztosabb pontként én mindenképpen a hitemet éltem meg, tehát azt, hogy bármi történik, nem vagyok egyedül. És ez most nem csak a körülöttem lévőket jelenti, akik szeretnek, hanem van egy nagyon-nagyon biztos tenyér, ahonnan nem esem ki.
Meg is erősödik az ember valamilyen szinten, és mondtad ezt a tisztázási folyamatot, ami jól hangzik, tehát mindannyiunknak tényleg szüksége lenne rá, csak nem vagyunk rákényszerítve sok esetben.
Olyan pörgős az életünk, annyira telített mindennel, nagyon fontos dolgokkal egyébként, tehát ezeket nem szabad lenézni, csak az önkéntes megállásra nagyon kevesek képesek, és egy betegség, egy súlyos betegség sokszor olyan, mint egy intőjel. Intés arra, hogy esetleg magammal többet foglalkozom, a környezetem, nem mondom, hogy rovására, de a környezetem mellett. Igen, tehát mások mellett egy picit magammal is foglalkozom, és ez a testi dolgoktól kezdve a lelki életig mindent jelent. Valahogy ez a súlypontvesztés, vagy nem tudom, ami mondjuk a korábbi nagyon aktív évtizedekben jellemezte az életemet, ez most egy picit át tevődik.
Meg tudod fogalmazni, hogy mik azok a súlypontok, amikre most odafigyelsz jobban?
Már nagyok a gyerekeink, itt most a házastársal való kapcsolat, az megint nagyon-nagyon fontos kell, hogy legyen. Mert vannak az aktív évek, amikor tényleg minden a gyerekekről szól, és aztán ez valahogy visszatér már, amikor ők elmaradoznak otthonról. És hogy ezt őrizni, azt a kincset, amit kaptunk. Aztán fontos súlyponti kérdés, hogy a szabad időmet azt például mire fordítom, azon kívül, hogy igyekszem mondjuk egészségesebben, esetleg sportosabban élni egy kicsit. És hát itt például a gyülekezeti munka az megint előkerül. Egyre fontosabbnak érzem azt, hogy amit tudok, amiben jó vagyok, amihez értek egy kicsit, azt a gyülekezeti közösségbe visszaforgassam.
Mi az, amit el kéne engednünk inkább? Milyen terheket rakunk magunkra szerinted?
Amitől sokkal tisztábbak lehetnénk, azok az egymás közti konfliktusok. Nem érdemes haragot tartani, mert ezek mind visszahatnak az ember lelkére, a kapcsolataira, és ezek olyan terheket jelentenek egy idő után, amitől mindent sokkal nehezebb lesz cipelni. Tisztában, nagyobb szeretettel elviselni a másikat, közeledni ahhoz, akit jól ismerünk, meg ahhoz is, akiről esetleg csak előítéletes feltételezéseink vannak. A saját magunk által magunkra rakott árnyékokat a gondolatainkból, meg a szívünkből valahogy ki kellene tudni tisztítani, és akkor maradnak az igazán fontos dolgok ezek után, amiért tényleg érdemes még dolgozni, meg küszködni, meg egészségesnek maradni.
Történészként a múlt ismeretének és keresésének fényében hogyan látod az egyházunk jövőjét? Mit kívánnál a jövőjében?
Úgy gondolom, hogy az egyháztörténet, akár a 1945 utáni néhány évtizednek a nagyon aprólékos ismerete, akár eseményekben, akár életsorsokon keresztül, azok mind ahhoz segítsenek hozzá, hogy a történelmi koroktól független csapdahelyzeteket esetleg hogyan tudja az egyház elkerülni. Mert ezek, mióta emberi történelem létezik, ezek újra és újra termelődnek. A kérdések azok újra és újra feltevődnek az egyház számára. Milyen a hatalomhoz való viszonya, meddig megy el a kompromisszumokban, az egyes ember az egyházon belül meddig mehet el, anélkül, hogy az elveit, a hitét fel kellene adnia. Ezek a mai napokat is ugyanúgy kihívások elé állítják, és az egyes egyháztagot is, az egyházvezetőket, a társadalomban élő egyházat hogyan képviseljük kifelé azt, hogy kik vagyunk, hogy evangélikusok vagyunk, hogyan tekintünk a történelmi egyházbeli testvéreinkre, mit gondolunk a római katolikusokról, a reformátusokról. Minden generációnak tulajdonképpen meg kell ezt válaszolnia. A politikai helyzet az mindig egy éles helyzet, mert ott azért sokféle külső hatás is érheti az embert, hogy hogyan ad választ ezekre a kérdésekre. De azt hiszem, hogy a hitét megtartó, vagy a hitvalló egyháznak tulajdonképpen egyenes útja van, csak ezt felismerni, meg azon megmaradni, az egy örök feladat.